Sziasztok! Ez itt a 777 Podcast útonrovatának második adása. Én Szilágyi Anna vagyok.
Én pedig Fekete Ági.
A mai témánk az élet külföldön, legyen szó tanulásról, önkénteskedésről vagy munkáról. Hogyan érdemes felkészülni egy hosszabb külföldi útra, miért éri meg kilépni a komfortzónánkból, és egyáltalán kinek érdemes kipróbálni például az Erasmust. Többek között ezekről fogunk beszélgetni Ágival, aki már élt Franciaországban, Portugáliában és az USA-ban is több hónapot, úgyhogy meg tudja velünk osztani a tapasztalatait. Először is arra lennék kíváncsi, hogy azért az átlagosnál szerintem többször voltál így külföldön, hosszabb távon. Mi az, amiért eldöntötted, hogy ilyen kalandokra vagy ilyen élményekre vágysz, és hogy többször kimész?
Hát igen, jól kiemelted ezt a kalandot, mert ezt emelném ki elsőként, hogy nagyon nagy bennem a kalandvágy, és emlékszem, hogy ilyen 4-5 éves lehettem, mikor megfogalmaztam egy ilyen gondolatot, ami nagyon így a szívem mélyéről jött, hogy a világ összes városának összes utcájában járni akarok, amit aztán nyilván később realizáltam, hogy ez nem túl valós, de hogy nagyon mélyen a szívemben ott volt a vágy, hogy megismerni különböző kultúrákat, nyelveket tanulni, és amúgy nagyon érdekes, de hogy már az óvodámba, tehát az óvis csoportomba volt 4 külföldi óvis barátom, szóval, hogy ami szerintem nem egy megszokott dolog mondjuk így a 2000-es évek elején, de hogy már ott egy ilyen nemzetközi csoport volt. Lehet ez is hozzásegített ahhoz, hogy így megnyitott legyek így a különböző kultúrák felé, meg azért több ilyen nemzetközi ifjúsági programon vettem részt, amik ilyen rövidebbek voltak, és szerintem ezek is így folyamatosan nyitottak. Azt elmondanám, hogy pontosan milyen programokba vettem részt. 20 éves voltam akkor, mikor kimentem Franciaországba, ott 9 hónapot töltöttem el, 3 hónapot Párizs mellett, 6 hónapot pedig Marseille-ben, ami ez egy két elég különböző területe Franciaországnak. Egy keresztény nyelviskolában voltam, illetve önkéntes munkát végeztem a Sömenöv közösségnél. Biztos vagyok benne, hogy így többen ismeritek, akik hallgatjátok ezt a podcastet. Aztán 2 évvel később Lisszabonba mentem Erasmusra, ami hát 5 hónap lett volna hivatalosan, de akkor jött a Covid, szóval abból végül is így 2,5 hónap lett, de az is egy nagyon szép, meg izgalmas tapasztalat volt, és aztán tavaly nyáron, 24 évesen meg az USA-ba mentem 2 hónapra. És az egy, hát egy hivatalos nevén ifjúsági iskola volt, lényegében egy ilyen lelki program keresztény fiataloknak, ott is végeztünk önkéntes munkát, de voltak óráink is, ami így a lelki előre menetelünket is segítette, meg nem tudom, ilyen kommunikációs készségeket is tanultunk, voltak pszichológiával kapcsolatos óráink, az USA-nak a történelme kapcsán óráink, szóval az is így a kultúra megismerését is szolgálta. És hát igen, az így mindig bennem volt, hogy szeretnék így Istennek kiemelt időt szánni az életembe, és legjobban ez talán így a... Tehát nyilván ez a nyári 2 hónap is nagyon jó volt, de hogy azért a 9 hónap alatt több minden tud történni, így az Isten kapcsolatunkban is. Meg hát nagyon fontos volt ebbe az egészbe a szüleimnek a támogatása, meg a családomnak, mert azért azt gondolom, hogy igen, nem feltétlenül minden szülő áll úgy hozzá, hogy persze, menj nyugodtan, de én amikor ezekkel az ötleteimmel a szüleim elé álltak, akkor mondták, hogy hát ha ezt érzem jónak, meg ezt érzem Isten akaratának jelen pillanatban az életemben, akkor ezt ők elfogadják, és hogy szabadon hagynak ebben a döntésben.
De jó, és nem féltettek egyébként így az utak előtt, vagy mi lesz?
Hát
veled?
Biztos egyébként, de így annyira nem, úgy értem, hogy nem mutatták, hogy nem éreztem egy ilyen érzelmi visszatartást. Nagyon féltünk, nem menj ki, szóval belül biztos ez volt azért, hogy féltettek, de így ők is próbáltak szerintem Istenre bízni engem, meg az utamat, és akkor érezték, hogy ezt nagyon szeretném, szóval ezért így támogattak ebben.
Hát ez a legjobb hozzáállás. És azért igen, ahogy így mondtad, elég különböző utakon vettél részt. Hogyan lehet ezekre felkészülni? Gondolok itt akár a gyakorlati vonatkozására, akár a lelkiekre.
Hát nyilván az fontos volt, hogy az adott országban meg kellett néznem, hogy mire van szükség, szóval mondjuk csináltam ilyen Európai Uniós egészségbiztosítási kártyát, hogyha bármi bajom lenne, akkor ellássanak. Az USA-ban azért ott több volt az ilyen adminisztratív dolog, amit el kellett intéznem. Vízumra nem volt szükség szerencsére. Hát lelkileg legnehezebb elindulnom talán egyébként a franciaországi utam előtt volt, mert nyilván akkor voltam a legfiatalabb, meg az volt az első ilyen tapasztalatom. Igen, és akkor emlékszem, hogy a családomtól kaptam egy kis füzetet, amiben írt a gondolatokat nekem, meg a bátyám, ő volt korábban már külföldön, ő egy évet Olaszországban volt, és akkor, akkor így tanácsokkal is el tudott látni így annak kapcsán, szóval ezek is így segítettek, és szerintem más számára is ez segítő lehet, illetve hát az fontos volt minden esetben, hogy a fogadókkal konzultáljak, hogy akkor nem tudom, mi lesz pontosan majd a program, ki fognak-e tudni értem jönni a reptérre, vagy akkor hova szálljak föl, nem tudom, tehát hogy ilyen értelemben is tudtam készülni. Illetve mindig kértem Istentől a megerősítést annak kapcsán, hogy most ez tényleg az én utam-e, hogy kimenjek, meg tényleg az ő akarata-e. És például az Erasmusom előtt úgy voltam, hogy jó, hát ha nem kapom meg az ösztöndíjat, akkor az nem Isten akarata, hogy én most kimenjek, szóval aha, tényleg aha.
Így átengedted neki.
Igen, hogy most ha megkapom, az tök jó, ha nem, akkor meg elfogadom, hogy ezek szerint most nem erre van szükségem. Mikor mondjuk Amerikába kimentem volna, akkor így jobban kértem jeleket, mert akkor már dolgoztam, szóval ott így...
Tehát ott már volt tétje, nem?
Igen, hogy akkor most mondani a munkahelyemen, hogy hát én most kimennék 2 hónapra, és hát nem voltam benne biztos, hogy ezt mennyire fogják támogatni, de szerencsére ezt elfogadták teljes mértékben, szóval emiatt is egy nehezebb döntés volt, illetve amiatt, hogy akkor már párkapcsolatban voltam, és azért nem szívesen hagyod ott a barátodat mondjuk 2 hónapra, mármint, hogy addig akkor kevésbé tud intenzív lenni a kapcsolat, és akkor hát én nagyon szeretek így idézeteket húzni, és akkor ment az a... Sokszor érzem azt, hogy azokon keresztül így szól Isten, mármint, hogy a Bibliából idézetet...
Vannak ilyen kis szetlieid?
Igen, a Biblia idézetek vannak, vagy szentektől vannak idézetek, és akkor azt így kihúzom, és akkor van, hogy mondjuk egy ilyen nagyon tud így hozzám szólni, és akkor például miatt kimentem volna Amerikába, akkor volt ilyen, hogy így kinyitottam valahol egy könyvet, és akkor az is így arról szólt, hogy menj, merj, nem tudom lépni, kalandokban részt venni, illetve, hogy volt egy dal, amit így hallgattam, aminek volt egy sora, ami nagyon beütött így abba a pillanatba, amikor azon gondolkoztam, hogy most menjek-e, vagy nem menjek. És ez a sor az volt, hogy felszállok a gépre, nem mondom, hogy nem félek, de nem én lennék, ha nem mennék.
Ó, ez nagyon jó.
És nagyon azt éreztem, hogy fú, hát igen, itt van a munkahelyem, amitől most így egy időre legalábbis el kell búcsúznom, itt van a barátom, akit most itt hagyok Magyarországon, de azt érzem, hogy még ha ezek valamennyire így visszatartó erők is, nem én lennék, hogyha nem mennék, szóval, hogy, hogy ezt meg kell lépnem, mert nagyon gazdagítani fog engem ez a tapasztalat. Szóval így minden esetben kértem azért imában vezetést Istentől.
Igen, ez jó tanács lehet szerintem mindenkinek, aki így érez magába vágyat, de hogy nem feltétlenül tud elrugaszkodni egyből.
Igen.
Hogy töltsön akár időt ezzel, hogy megkérdezi Istent. Igen. Egyébként nálad nem volt ilyen nyelvi akadálytól való félelem, vagy nem tudom, hogy te milyen nyelveken beszélsz, de hogy gondolom, hogy készültél ilyen szempontból is.
Igen, hát mikor Franciaországba kimentem, akkor annyit tudtam mondani, bonjour, meg a croissant. És hát ez nem volt elég a beszélgetésekhez.
Ja, de ott egy nyelviskolába kezdtem.
De ott egy nyelviskolába kezdtem, ugye, ahol alapvetően így angolul beszélgettünk egymással, bár egy nap után azt mondta ott egy szerzetes nővér, hogy jó, ő mostantól kezdve csak franciául fog válaszolni a kérdéseinkre, meg ez a fú, hát az
meredek.
Néha így idegesítő volt, tudod, hogy így beszélek hozzá, és akkor franciául válaszol, én meg így nem nagyon értem, hogy mit akar mondani, szóval. De ott nyilván jó volt, hogy olyan volt a csapat, hogy nem beszéltek ugye a többiek se franciául, szóval akkor együtt tanultuk meg a nyelvet, és emlékszem azokra az időkre, amikor nagyon egyszerű mondatokat nagyon hosszú időbe tellett kimondani, de hát persze ezzel így meg kellett küzdeni.
De akkor így együtt tudtatok csiszolódni ebben.
Igen, meg így fejlődni. Igen, az angol pedig az így nem okozott problémát, mert ezt tanultam korábban.
És igen, szóval akkor gondolom nyelvből is fejlődtél, de még mikben érzed leginkább, hogy fejlődtél így a kintléted alatt?
Igen, tehát a nyelv is azért egy fontos szempont lehet, akár hogyha valaki ki akar menni, vagy részt akar venni ilyen programokban, mert ugye a nyelvtudásnak a fejlesztése. Hát az mindenképpen, hogy az önállóságunkat, a talpra esettségünket is nagyon segíti, a függetlenedésünket. Például ugye az Erasmusom alatt ugye magamnak kellett albérletet találni, akkor azt elintézni, meg hát alapból így a szeretteinktől való távolság, hogy azért biztos, hogy lesz honvágyam, biztos fogom ott magányosnak érezni. Új kapcsolatokat kellett kialakítanunk, nincs ott igen a szokásos közeg, a barátaink, meg hát nyilván a hivatalos dokumentumokat intézni, például volt olyan, hogy Franciaországban voltam, de de tudtam, hogy a utána lévő nyáron ki akarok menni külföldre, ahol meg ment egy másik országba, ahova kellett útlevél. Uh-huh. És akkor néztem, hogy hol tudnék útlevelet csináltatni, és akkor az egyik opció Párizs volt, a másik meg Barcelona. De Párizsba eljutni nagyon drága lett volna, szóval ezért egy este felszálltam a buszra, elmentem Barcelonába, reggel 5-re odaértem, és akkor eltöltöttem ott 2 napot. Persze arra foglaltam szállást, meg minden, és hogy akkor végül is ott csináltattam meg az útlevelemet, de nyilván akkor már úgy voltam vele, hogy persze várost is akarok nézni, ha már eljutok Barcelonába, és egyébként az ilyen tapasztalataim során nagyon megtapasztaltam azt, hogy mennyire nem vagyunk egyedül, mert volt egy templom, ahol elmentem misére, és akkor ott Barcelonába, és ott találkoztam egy magyar lányjal, aki az ismerősöm, szóval, hogy nagyon éreztem így...
Nincsenek véletlenek.
Igen, meg nagyon éreztem ezekben a tapasztalatokban tényleg, hogy így Isten nem hagy minket magunkra. Bárhol vagyunk, ott gondot visel rólunk. Meg hát egyébként nyilván a közösségi létet is ugye még jobban megtapasztaljuk. Tehát mondjuk Franciaországban ott így 15 fiatal voltunk talán így együtt. Ez persze így kihozza a gyengeségeinket is, vagy a hibáinkra is így jobban rálátunk, meg ha valakinek mondjuk nehéz alkalmazkodni, akkor ott azért azt tudja rendesen gyakorolni, szóval meg egyáltalán az, hogy mondjuk így reggel 8-tól kb. Este 10-ig együtt voltunk, de nyilván nem feltétlen minden program ilyen, de azért ez egy ilyen intenzívebb időszak volt. Ami jó is, de persze fárasztó is tud lenni, szóval akár nem tudom megtalálni mondjuk ebben a közös együttlétben, hogy hol tudok, vagy mikor tudok egyedül lenni, mert nyilván erre is van szükségem.
Persze.
Tehát ez egy önismereti út is ilyen szempontból, hogy tudni azt, hogy jó, nekem most arra van igényem, hogy egyedül legyek, akkor kicsit elvonulok, nem a közösséggel vagyok. Szóval sok szempontból megismered önmagadat, vagy akár a munkák során, amiket ott végzel a közösségben. Amiben szerintem még fejlődtem, az a, hogy én még nyitottabb lettem, mert ugye sokféle embert, meg történetet megismertem. Például volt olyan, hogy ez is szintén Franciaországban, hogy tagja lettem egy ifjúsági csoportnak ott, ahol volt egy afrikai fiú, akivel egyszer-kétszer beszélgettem, mert láttam, hogy egyedül állott, akkor gondoltam, oda megyek hozzá, ne legyen egyedül, és akkor, de tényleg kb. Egyszer beszéltem vele, és utána a következő alkalommal, amikor találkoztunk egy ilyen ifjúsági programon, már így mondta, hogy Ági, hát én nagyon szeretnék veled beszélni, és nagyon-nagyon így mondta, hogy nagyon szeretne velem beszélni, és akkor én már kicsit így féltem, hogy
gyanús.
Miről lehet szó, és akkor így oké, leültünk a kanapéra, és akkor így elkezdtem mondani, hogy hát Ági, nagyon megkedveltelek, nagyon szép és gyönyörű lány vagy, nagyon látszik, hogy nagyon szereted Istent, és hogy hát azon gondolkodtam, hogyha Magyarországra költöznék hozzád, akkor a szüleid vajon el tudnának engem fogadni, hiszen fekete vagyok, meg minden, és ott így elén tárta így
a jövő, a közös jövő.
Igen, azt a jövőt, amire ő vágyott, és hogy én meg csak ott így ültem 10 percig így csöndbe, de így meg se szólaltam, mert így folyamatosan mondta a tervét, és ha Magyarországra költözik, vajon kapná ott munkát, meg mint tudom, szóval,
kicsit előre szaladt.
Hát egy csöppet, igen, és akkor szóval nagyon érdekes volt ebből is így, tehát igen, ez is azt mutatta nekem, hogy más kultúrákban, hát hogy teljesen máshogy gondolnak a randizásra, meg
igen,
tehát hogy lényegében egy házassági ajánlatot tett ott nekem, így az alatt a 10 perc alatt, amíg beszélt, aztán mondtam neki, hogy hát bocsánat, hogy nekem nem tetszel úgy, szóval én csak mint barát gondolok rád, és akkor én meg az, hogy ja, oppá, szóval ezzel az opcióval valahogy nem számolt. De igen, szóval egy ilyen beszélgetés is így kinyitja számodra a világot, hogy hát valahol nagyon más, hogy gondolkoznak egy adott témáról. Tehát, hogy lehet, hogy vannak ilyen berögzött elképzeléseink, hogy mit, hogy kell csinálni, de ha külföldre mész, akkor ott biztos, hogy még inkább fogsz olyanokkal találkozni, akik máshogy élik az életüket, mint te, és így tudsz általuk is inspirálódni.
Mennyiféle kultúrát megismersz, akár ilyen furcsa módon is.
Igen.
És igen, említetted, hogy mennyire jó volt megtapasztalni, hogy így soha nem vagy egyedül. Volt még esetleg olyan így az útjaid során, hogy amire azt érezted így utólag, hogy ebbe most fejlődött a hited, vagy hogy közelebb kerültél Istenhez?
Az Erasmusom, az ugye mondtam, hogy nem úgy alakult, ahogy terveztem, mert hát ugye január végén mentem ki, és aztán ugye március közepén jött a Covid. Először ugye nem is tudtuk, hogy most akkor hazamenjünk-e, vagy se, tehát ez egy ilyen nagyon bizonytalan időszak volt. És aztán így egyre több barátom mondta, hogy hát ők haza fognak menni, úgyhogy akkor így véget ér valószínűleg az Erasmusok, mert ez nem valószínű, hogy 1-2 hónapon belül megoldódik ez a helyzet. És akkor emlékszem, hogy egy nagyon nagy ilyen csalódás élmény volt bennem, hogy hát Istenem, te elhívtál engem ide, és én úgy éreztem, hogy ez a te akaratod, hogy itt legyek, és akkor aztán így ennyi volt, hogy be se teljesülnek azok a vágyaim, amiket én úgy éreztem, hogy te így beígértél nekem, vagy hát egy elhívtál ide, és akkor én meg nagyon vártam ezt az időszakot, és aztán nem úgy alakul, mint ahogy gondoltam. És akkor van egy fiatal lány, akit Boldoga avattak, úgy hívják, hogy Boldog Chiara Luce, és neki volt egy mondata, ami így eszembe jutott. Ő így halálos beteg volt, és mikor megtudta, hogy rákos beteg, akkor így ki tudta mondani Istennek ezt a mondatot, hogy ha te akarod Jézus, akkor én is akarom. Szóval ilyen nagy ráhagyatkozással tudott lenni Isten felé, és akkor ebben a helyzetben, mikor nagyon csalódott voltam, hogy véget ér az Erasmusom, nekem is ez a mondat jutott eszembe, hogy hát úgy érzem, Istenem, hogy hazahívsz engem, és hogy én nem erre vágytam volna egyébként, de hogyha te ezt akarod, akkor én is akarom. És így ez is megfogalmazódott bennem, hogy nem egy ilyen morcos igent akarok mondani, hogy akkor bevonulok majd a szobámba, és ott így azon álmodozom, hogy milyen lenne, ha most Lisszabonban lennék kint, hanem hogyha igen mondok Istennek, akkor ez legyen egy lelkes igen, és hogy úgy menjek haza, hogy így szeretettel vagyok a családtagjaim iránt, és azt érzem, hogy ezt így Isten kegyelméből sikerült megtennem, szóval aztán egy nagyon szép időszak volt ez otthon, és amire nem is gondoltam volna, hogy nyáron vissza tudtam menni Portugáliába egy hónapra.
Ó, de jó.
És ott nagyon sokat tudtam utazgatni, az is egy igazi isteni gondviselés volt, mert úgy mentem ki, hogy nem is tudtam, hogy hol fogok aludni, így max. egy-két napig előre.
Izgalmas.
Szóval, hogy így megvan bennem ez a spontaneitás is. De aztán így mindig, tehát hogy kiderült, hogy van ott több barátom, aki visszament, akkor velük szerveztünk utazásokat, és ez egy nagyon szép, nagyon izgalmas egy hónap volt, ami alatt is sok mindent be tudtam pótolni, ami egyébként ugye kimaradt volna.
Tehát akkor ez már az Erasmus keretein kívül volt, ha jól
igen,
értem, hogy a magánszervezésben, de
mégis
egy kicsit így bepótoltad.
Igen, de más helyeken is volt olyan tapasztalat, amikor így különösen közel éreztem magamat Istenhez. Amerikában volt egy ilyen tapasztalatom, hogy feljött bennem valamilyen múltbeli fájdalom, vagy egy sérelem egy embertársam iránt, és így nagyon emlékszem, hogy így kertészkedtem, és ilyen téptem ki így a gazokat, és így nagyon ideges voltam. De aztán abban a pillanatban valahogy, vagy hát kellett egy kis idő, de így oda tudtam adni Istennek ezt a fájdalmat, és ebből a fájdalomból egy ilyen hajtóerő lett, mert így jó értelme véve így valahogy így szeretetté alakult át azzal, hogy így Istennek odaadtam. Ez kicsit így nehéz elmagyarázni, de hogy így elfogadtam ezt a fájdalmat, igen, felajánlottam, és így próbáltam másokért élni, tehát hogy ezt a fájdalmat így átalakítva szeretetté, mások felé sugározni Istennek a szeretetét, akkor így nagyon konkrétan megéltem, hogy a szenvedés az nem egy öncélú dolog, vagy nem egy értelmetlen dolog, hanem ha Istennel éljük azt meg, akkor az még így erőt is tud nekünk adni a folytatáshoz, vagy hogy jobban szeressünk.
És milyen érdekes, hogy ezt kint élted át, szóval, hogy lehet, hogy ez megtörténtett volna itthon is, de hogy valahogy, mintha szükségünk lenne néha arra, hogy a megszokott környezetünkből kiragadjanak, és hogy lehet, hogy akkor jön fel egy ilyen régi emlék, szóval ez nagyon érdekes.
Igen, tehát nagyon jó idő szerintem a külföldön eltöltött idő arra, hogy ránézzünk az otthoni életünkre, a kapcsolatainkra, mi az, ami jól működik, mi az, ami kevésbé. Ez még Franciaországban volt, hogy részt vettem egy imaesten, ahol lehetőségünk volt arra, hogy levelet írjunk egy olyan embernek, akinek szeretnénk megbocsátani, vagy akitől szeretnénk bocsánatot kérni. Éreztem azt, hogy tényleg segít engem a megbocsátásban az, hogy levelet írtam. Még úgy is, hogy nem küldtem el, de legalább kiadtam magamból ezeket az érzéseket, és akkor azt így letettem így Jézus lába elé. De voltak más lehetőségek is, például rendszeresen lelkivezetésen vettem részt, volt olyan időszak, mikor jártam minden nap misére, vagy szentségimádásra, voltak heti szinten közösségi megosztások, szóval ezek mind-mind azt segítették elő, hogy mélyüljön az Isten kapcsolatom. De ugyanakkor nem csak ezek az ima alkalmak segítettek, mert sokszor lehet, hogy azt gondoljuk, hogy hát igen, tehát nyilván, ha többet imádkozok, persze közelebb kerülök Istenhez, de sokszor ugye a saját hétköznapi életünkben egy egyszerű tapasztalat, egy hétköznapi tapasztalat is segíthet abba, hogy közelebb kerüljünk hozzá. Tehát volt olyan így, az Marseille-ben volt már, hogy ott azért több a bevándorló, és akkor, ahogy mondtam, ott így afrikai fiatalokkal is jobban lettem, akik már ott éltek így több éve, és volt egy ilyen afrikai ünnep, ahol afrikai táncokat tanítottak, meg rengeteg afrikai ételt lehetett megkóstolni, és hogy ezekben is azt éreztem, hogy ott van Isten, még ha nem is konkrétan ülök és imádkozok, de hogy azzal, hogy én nyitott vagyok, megismerek egy másik kultúrát, vagy beszélgetek valakivel, szóval már hogy bennünk is ugye ott van Isten, tehát hogy az ő képmására lettünk teremtve, és a másik emberen keresztül tudok vele is találkozni, szóval ezt is így mélyen megtapasztaltam.
És egyébként a kint léted, mi az, amiben így át tudta értékelni azt, hogy itthon hogy élsz, vagy hogy mennyire tudtál így reflektálni arra, hogy egyébként hogy telnek a hétköznapjaid, amit mondjuk monotonnak értékeltél, vagy érzékeltél, azt most máshogy tekintettél rá, szóval, hogy milyen ilyen perspektívát tudott adni.
Talán azt mondanám, hogy ami kint nehezen megy, az valószínűleg otthon is nehezen megy, de lehet, hogy ezt nem feltétlenül veszed otthon észre, vagy nem annyira tudatosítod, de nyilván ugye magadat viszed mindenhova, szóval meg mondjuk az alapból adott, hogy olyan emberek, akiket mondjuk nehéz szeretned, mindenhol vannak, vagy tehát, hogy amikkel otthon küzdesz, azért nem fognak így egy csupán egy repülő úttal, az, hogy néhány ezer kilométeren arrébb, vagy nem fognak azok eltűnni. Nekem például abban így fejlődnöm kellett, vagy így ha valami fájdalomért, akkor ezt ki tudjam fejezni, ki tudjak állni magamért. Ugyanakkor mondjuk a megbocsátás ott is előjött, mint téma, szóval nekem mondjuk azért is jelentett sokat ez az imást, mert ott így még jobban rájöttem arra, hogy hát igen, ebben még így van mit fejlődnöm. Sok hosszú sétát tettem, szóval azért ott így bőven több idő volt arra, hogy önmagammal foglalkozzak. Még az Erasmus alatt is nyilván, ugye, mert mondom, hogy nem a megszokott baráti közeg vett körül, és időbe telt, mire kiépítettem a kapcsolatokat, szóval persze voltam magányos is, mindig előjött a magány, amikor mondjuk voltam külföldön, vagy a honvágy, de ezek is természetes dolgok. Meg hát, ugye amikor hazaértem, azért éreztem azt, főleg mondjuk Franciaországban, mert ez egy hosszabb idő volt. Hát éreztem a 9 hónap után, hogy valamiből kimaradtam, ami itthon történt. Tehát ugye oké, én kimentem, ott zajlott az élet, de közben a barátaimnak, a családtagjaimnak ugyanúgy ment tovább előre az élete. És hogy ezt el kell tudnom fogadni, hogy én ezt az időt valamire szántam, de valamiből ki is maradtam, ami meg itthon történt, és hogy az is normális, hogy idő kell, mire visszaszokok, tehát hogy szerintem ott majdnem kellett egy fél év, mire így vissza tudtam szokni, újra fel tudtam venni a fonalat. Aha. Még úgy is, hogy nyilván sokakkal beszélgettem közben, mondjuk videócseten, vagy hangüzeneteket küldtünk egymásnak, de persze a személyes találkozás nem tudja semmi sem kiváltani, szóval kellett idő, hogy így újra felvegyük a fonalat, de nem vesztek el egyáltalán így végleg a kapcsolataim.
Ez milyen fontos, hogy mondod meg, hogy ezekre így normális folyamatokként tekinteni, tehát, hogy
igen.
Ha ez máshol is előfordul, attól nem kell így megijedni.
Igen.
Még arra egy kicsit mesélsz, hogy miből állt az önkénteskedésed, mondjuk Marseille-ben?
Ott egy lelki gyakorlatos házban voltam önkéntes, napi 6 órában dolgoztunk, tehát ott is közösségben voltunk, ott is voltak velem más fiatalok, szerzetesek, és hát minden, ami ugye arra kellett, hogy ezt a házat fönntartsuk, hogy a vendégek, akik jönnek, ott jól érezzék magukat, meg nyilván legyen enni-inni valójuk, szóval mondjuk ugye főztem, takarítottam, programokat szerveztünk, például volt, hogy tanúságtételt tettem fiataloknak, az mondjuk nem volt könnyű, mert annyira még nem tudtam jól franciául, és akkor szóval azért ez kihívás volt, vagy volt, hogy gyerekeknek vezettem csoportot, hát ez még nehezebb volt, mert ők ugye nem annyira értették meg, hogy én miért nem értem feltétlenül, amit ők mondanak, és akkor jába kérdett, hogy beszélnek lassabban, lehet, hogy mondjuk egy mondatot elmondtak lassabban, de aztán ugye gyerekek szóval nem feltétlenül tudnak erre figyelni. Úgyhogy azért ezek ilyen egyértelműen kihívások is voltak. Volt, hogy néha kertészkedtem, de alapvetően inkább ez a főzés, takarítás, vendégek fogadása volt így a fő feladatom ott Franciaországban.
És több utadnál is említetted egyébként így a közösséget, meg hogy ugye több emberrel voltatok végig. Ezek a kapcsolatok egyébként így meg tudnak maradni? Szóval, hogy van olyan, akivel azóta is beszéltek, tartjátok a kapcsolatot, akár eljöttek Magyarországra?
Igen, igen, van. Nyilván azért az intenzitása csökkent, szóval mikor ugye befejeződött a program, akkor sokkal többet beszéltünk egymással, de vannak még a mai napig élő kapcsolataim, pedig hát ugye van olyan, még ez a franciaországi tapasztalatom már 5 éve volt, szóval azért az hosszú idő,
igen.
De így abból a csoportból, akik ott így együtt voltunk, többen megházasodtak, és meg is hívtak az esküvőjükre. Évekkel később volt, aki eljött Magyarországra, én mondjuk elmentem Lengyelországba, szóval meg tudnak maradni ezek a kapcsolatok. Ja, voltam egy spanyol barátnőmnek az esküvőjén, szóval az is egy... egy másik, igen, különleges élmény volt. Hát igen, kell bele energiát fektetni, meg azért mindig kellenek új élmények, új közös élmények, amik ezt így fel tudják frissíteni, de van kapcsolat. Meg hát nyilván, jó, mondjuk az Amerika az ugye nem volt annyira messze, de ott is többekkel még beszélek rendszeresen.
Hát ez nagyon, nagyon király. Még az Erasmusból érdekelne, hogy van-e valami, ami így kiemelkedő számodra, így igaz, hogy lerövidült, ugye így a felére, de hogy mégis akár az egyetemről, akár külön az országról.
Portugália szerintem egy nagyon szép ország, és az az érdekes, hogy Spanyolországról sokat beszélünk, de Portugáliáról korábban egyébként nem hallottam olyan sokat, de egy nagyon szép ország. Ott ugye az óceánparton Tehát természetileg is nagyon szép, de a városai is mind. És érdekes, mert egyébként sokszor mondják, hogy a portugálok valamennyire hasonlítanak a magyarokra. Még ha egy mediterrán országról, meg népségről van is szó, de hogy mégis van bennük egy melankólia.
Aha, érdekes.
Szomorú, hogy ez a közös pont, de hogy valahol én is mégis éreztem ezt, hogy így tudok hozzájuk kapcsolódni. És ez egyetemen is nagyon érdekes volt. Az, hogy ezért más a magyar rendszerhez képest, szóval ez itt egy különbség, hogy ahelyett, hogy mondjuk nagyon sok tárgyi tudást kértek volna számon mondjuk egy vizsga során, inkább arra mentek rá, hogy sok beadandót írjunk meg, hogy sok prezentációt tartsunk. És ezt nagyon hasznosnak tartom, mert akkor így nyilván kutatómunkát kellett végezni, volt egy interjút készíteni, sokat olvasni, és egyébként az akkor szerzett információk így jobban bennem is maradtak. Mert szerintem hát én legalábbis sokszor úgy készültem itthon a vizsgáimra, hogy jó, az utolsó pillanatban, amit lehet.
Sok ezer diák van így szerintem.
Igen, és hát az információ azért nem feltétlen megy annyira mélyre, mint így, hogyha te kutatómunkát végzel, utána jársz. Nyilván ez a tanároknak is több munka, mert ugye átolvasni, átnézni, de ezt azt gondolom, hogy ez egy jó módszer, amit érdemes lenne itthon is átvenni. Ami más volt az Erasmusban, hogy ott egy világi környezetben voltam. Uh-huh. És jó volt ezt is megtapasztalni, hogy szabadon tudtam beszélni a hitemről. Volt néhány ember, akit elhívtam, hogy jön el velem misére, ha van kedve, el is jöttek velem, szóval igazából mindegyik tapasztalat más volt, a hosszában is, de abban is, hogy mit csináltam ott éppen kint, és azért is tudom javasolni nektek, hogy ha esetleg mondjuk Erasmuson részt vettetek már, attól függetlenül szerintem tök jó egy keresztény közösséggel is kimenni külföldre hosszabb, rövidebb időre, mert az azért mégis jobban szól az Isten kapcsolat elmélyítéséről, még egy Erasmus az inkább a városnézésről, utazásról, bulizásról, megtapasztalni egy másik országnak az egyetemi életét, és ezek is mind értékes dolgok, úgy gondolom. De hogy más tapasztalat a kettő.
Ugye most már így meséltél az Erasmusos élményeidről és Marseille-ről, illetve Franciaországról. Mi az, amiben az USA-ban mondjuk így nagyon megélted azt, hogy egy másik kontinensen vagy, és hogy akár ilyen kulturális különbségek mik voltak, amiket felfedeztél?
Igen, talán ott volt ez a legszembetűnőbb, kivéve jó nyilván, hogy a Marseille-ben meg ott voltak az afrikai barátaim, akikről meséltem, szóval persze az is egy más tapasztalat volt, de más volt az, hogy én magam egy másik kontinensen voltam. És ezt így tudom mondani talán tippként is, hogyha mondjuk valaki el akar jutni Dél-Amerikába, vagy Észak-Amerikába, vagy Afrikába, de azt érzi, hogy nem elég bátor ahhoz, hogy ilyen messzire menjen, akkor szerintem jó lehet először néhány hónapot Európa egy országában eltölteni, mert elsőre nekem se lett volna meg szerintem a bátorságom, hogy most így 20 évesen elmenjek Amerikába, ami tényleg nagyon messze van a családomtól. Hát sok mindenben vettem észre különbségeket. Ugye szoktok erről beszélni, hogy az amerikaiak mondjuk milyen hangosan beszélnek, és
nagyon gesztikulálnak.
Nagyon gesztikulálnak, igen, de tényleg nagyon szívélyesek is, nagyon örülnek bárkinek, akit mondjuk meglátnak, és akkor hello, hogy vagy, nem tudom, hogy próbálnak kapcsolódni az emberhez, és tényleg nem csak köszönni, hanem jó, látod, hogy ez egy ilyen bevett kérdés, hogy hello, hogy vagy, de mégis én így éreztem ebből a kedvességet, meg a nyitottságukat is. Az biztos, hogy nagyon büszkék a nemzetükre, a történelmükre, arra, hogy igen, hogy amerikaiak. És egyébként ezt is egy jó dolognak tartom, hogy büszkének lenni arra az örökségre, ami a miénk, a származásunkra, szóval szerintem ez is egy olyan dolog, amiben talán mi is tudunk fejlődni, vagy hogy mondjam, hogy Magyarországon azért ez nem feltétlenül annyira egyértelmű, hogy mondjuk büszke vagyok. Jó, hát igen, a történelmünk nem is a legdicsőbb, de ezt is el tudjuk fogadni.
De legalább hosszabb, mint a
hát igen, meg hogy legalább küzdöttünk, meg harcoltunk. Szóval igen. Szerintem nekünk is van, mire büszkének lennünk. És ott ez annyira ilyen egyértelmű volt. Akkor voltam egyébként kint, ugye, amikor a július 4-e volt, ami az amerikaiaknak a nagy nemzeti ünnepe, és ezt is így jó volt látni, hogy mennyi ember összegyűlt a tűzijátékokra, egy kisvárosba, tényleg ott volt több ezer ember, hogy nézze. Volt a városon belül mondjuk egy parádé, egy ilyen felvonulás. Aztán volt, hogy mentünk autós moziba, az is egy ilyen különleges élmény volt, amit egyébként én csak így az amerikai filmekből láttam.
Igen, mennyire klasszikus jelenet.
Igen. Akkor volt, hogy barbecue-ztunk, az is egy ilyen tipikus amerikai dolog. elmentünk egy ilyen görkoris helyre, ami belül úgy néz ki, ugye, mint egy tornaterem, de vannak diszkófények, hangosan szól a zene, szóval ezt is a sorozatokból láthatjuk, és arra gondoltam, hogy hát, amit a filmekben látunk, az nem egy kitaláció, mert lehet, hogy azt gondolnánk, hogy... Mert
tőlünk ki van színezve.
Igen, vagy hogy így tőlünk annyira távol esik valami kulturálisan, vagy hát ez így biztos nem lehet igaz, de közben sok minden meg igaz, tehát ők a saját kultúrájukból merítettek valóban ezekben a filmekben, úgyhogy ezt érdekes volt látni, meg nyilván a nagyvárosokat, felhőkarcolókat, szóval ott is azért utazgattunk. Azt éreztem, hogy maga így az amerikai nép áll legtávolabb a magyaroknak a habitusától, hogyha most a franciákhoz vagy a portugálokhoz hasonlítom, szóval ezért is volt ez egy különleges tapasztalat.
És egyébként melyik ország, ahova a legszívesebben visszamennél, mondjuk azok közül, ahol már voltál, éltél tovább?
Hát talán Portugáliát mondanám. Tényleg egy nagyon szép, egy ilyen kis kincses láda szerintem, meg nem tudom, hogy mi miatt. Hát mondjuk a portugál nyelvet azt ott nem tanultam meg, ezt azért túl nehéznek ítéltem meg, hát mert nem is elkezdtem tanulni, de aztán ugye
az
végül is...
Több idő kell,
igen, meg ugye hazajöttem már Magyarországra, és tudtam, hogy nem nagyon fogok úgy hosszabb időre valószínűleg visszamenni Portugáliába, és akkor nem nagyon éreztem motivációt, hogy, hogy most portugálul tanuljak, úgyhogy közben ott ülök a Magyarországon a kis szobámba, elzárva mindenkitől így a Covid alatt, úgyhogy, de szerintem igen, azt mondanám, hogy Portugáliában mennék vissza a legszívesebben.
És összességében kiknek ajánlanád, hogy vágjanak bele egy ilyen utazásba, hosszabb kintartózkodásba?
Hát mondanám azt, hogy mindenkinek, mert nagyon hasznos, de közben tudom, hogy mások vagyunk, más a személyiségünk, és nem feltétlen való mindenkinek, mert hogy valakinek túl erős lenne mondjuk a honvágya, nem tudná jól érezni kint magát, szóval szerintem fontos az, hogy legyen bennünk legalább kicsit is az a vágy, hogy szeretnék megismerni egy másik kultúrát, jó lenne egy nyelvet jobban elsajátítani. Tehát, hogyha ezt érzékeli valaki magában, akkor az már egy tök jó kiinduló pont. Még akkor is, hogyha a félelem ott van, mert teljesen normális, hogy félünk, mert nem tudjuk, hogy mi lesz majd, nem tudom, hogy fogjuk magunkat érezni, lesznek-e barátaink, beteljesülnek-e azok a vágyaink, amik bennünk vannak. De ugye hallottam már ezt a mondást, hogy nem az a bátor ember, aki nem fél, hanem az, aki a félelme ellenére is ugye mer lépni, és én is igazából minden alkalommal, amikor elindultam, akkor féltem meg, azt éreztem, hogy fú, hát én teljesen megörültem, hogy most így kimegyek, és hogy itt adjam a családomat, a barátaimat, vagy a barátomat, szóval...
Hogy ez is egy természetes emberi reakció.
Igen, ez egy néhány nappal előtte azért így úrrá lett rajtam kicsit. Jó, nem lett úrrá rajtam a pánik, de hogy így erősen éreztem magammal ezt a pánikot, hogy hú, hát ezt nem biztos, hogy jól átgondoltam, de aztán, amikor már megérkeztem, akkor elkezdtem ugye helyemen érezni magamat, és így újra a békét éreztem, még ha nyilván volt bennem honvágy, de azért az így inkább így a kimeneteleim elején volt jellemző az, hogy honvágyam volt, és utána néhány nappal később ez elmúlt. Az is fontos, hogyha mondjuk egy ilyen közösségi tapasztalatot választunk, akkor tényleg ez az alkalmazkodás, ezt azért kiemelném, hogy erre valamennyire képesnek kell lennünk. Nyilván tudunk fejlődni is ebbe, de hogy fontos ez, igen, hogy meglegyen bennünk az akarat arra, hogy így másokkal együttműködni, másokkal együtt élni. Akár lehet, hogy a szobánkat meg kell majd valakivel osztani, lehet, hogy előtte ehhez nem szoktunk hozzá, de hogy így ott legyen bennünk az akarat, hogy igen, én ezt választottam, és akkor képes vagyok lemondani bizonyos dolgokról. Igen, meg hát annak ajánlanám, aki már szembenézni önmagával, mert...
Erről, hogy mondtad, egy önismereti út is.
Igen, és szerintem az is fontos, hogy nem menekülés legyen, mert lehet, hogy valaki meg már pont a ló túloldalán van ebben, hogy túl sokat utazik, és ez már az már nem feltétlen Isten akarat, hanem egy menekülés így a valós élettől, mondjuk a felelősségvállalástól. Szóval én is volt, hogy ezt éreztem, hogy hát lehet, hogy most ki kéne mennem, tehát hogy azért többször feljött bennem ez a vágy, és de aztán arra gondoltam, hogy egyszer el kell kezdenem mondjuk dolgozni, nem menekülhetek el ez elől, és hogy ezért is kell, hogy az elején is mondtam, átimádkozni, akár barátoknak, családtagoknak ebben a tanácsát kikérni, vagy lelkivezetőnek, hogy ők így mit gondolnak. De ugyanakkor azt is éreztem, hogy ezek a kimenetelek tehát adtak egy ilyen felüdülést, meg egy újragondolást, hogy Istennel több időt tudtam tölteni, új környezetbe kerültem, világot láthattam. Szóval aki ezt érzi, hogy erre van szüksége, akár az is belevághat egy ilyen kalandba. És azt gondolom, hogy azért nem feltétlen könnyű ez a lét, hogy 12 évig tanulunk az iskolában, aztán pedig akkor jön az egyetem, ahol mondjuk vagy 3 évet töltünk el, vagy 5 évet, vagy még többet, és akkor folyamatosan benne vagyunk ebben a rendszerben, uh-huh. És nem lépünk ki belőle, pedig sokszor jót tenne az, hogy így újra gondoljuk az életünket, vagy átgondoljunk néhány dolgot. Úgyhogy akár azt is tudom javasolni, hogy rögtön gimi után, vagy az egyetem közben, vagy az egyetem végén, mielőtt még elkezdenénk dolgozni. Mert az mondjuk tény, hogyha már sok-sok éve dolgozunk, akkor nehezebb szerintem kilépni. Nyilván akkor is meg lehet ezt még tenni, hogy kiköltözünk külföldre, de azért nehezebb megtenni, szóval a 20-as éveink...
Igen.
A 20-as éveink elején ezt azért könnyebb lelépni, de ha valaki úgy hallgatja ezt a podcastet, hogy már 25 fölött van, és még nem ment ki, de szeretne, akkor ne keseredjen el, mert azért nyitott ez a lehetőség. A legtöbb ilyen ifjúsági program, amiben én részt vettem, az ilyen 35 éves korig várta a fiatalokat, szóval van esély.
Akkor hajrá!
Igen, lehet kimenni. És igen, tehát azt érzem, hogy Isten bőségesen megajándékozott, meg hogy ő hívott, én válaszoltam, és tényleg a százszorost kaptam tőle vissza ezért a lépésért. Ezek a külföldi tapasztalatok sokat hozzátettek a személyiségemhez, ahhoz az Ágihoz, aki ma vagyok, úgyhogy tényleg nagyon hálás vagyok. És hát lehet imádkozni bátorságért is, szóval, hogyha valaki azt érzi, hogy szeretne menni, de nem elég bátor, akkor ezért is lehet imádkozni, hogy kapja meg a bátorságot, hogy meg tudja ezt lépni.
És szerinted hol érdemes körülnézni annak, aki vágyik egy ilyen jellegű tapasztalatra?
Azt ajánlanám, hogy egy különböző keresztény közösségeknek a honlapját érdemes felkeresni, amiket ismerünk, szóval nem tudom, én szerintem felmentem a Salomnak a honlapjára, a Sömönöv közösségnek, a Fokolár közösségnek az oldalára, és még sok-sok más olyan keresztény közösség van, aki így ajánl ilyen lehetőségeket. Mondjuk missziókban lehet részt venni, vagy fiataloknak valami ilyesmi program. Nagyon nagy a lehetőségek tárháza. Aha. Tehát akár lehet menni Afrikába, ott nem tudom, gyerekeket tanítani, de igen, Európán belül is van sok-sok lehetőség. Illetve ha valaki szeretne, akkor akár engem is megkereshet, és akkor tudok, vagy igyekszem majd ebbe segíteni, hogy valamilyen lehetőséget találni. De szerintem az elsődleges az az, hogy tudni azt, hogy mit szeretnél csinálni, hogy akkor tanulni szeretnék, vagy Istennel eltölteni időt, tehát mondjuk többet imádkozni és közösségben lenni, vagy szeretnék egy szegény országba elmenni és ott segíteni az ott lakókon. Szóval szerintem ez az elsődleges, hogy mi a célod, vagy akár mondjuk babysitternek kimenni, mert ez is lehet egy opció, és még biztos most jó pár mindent nem soroltam föl, de szerintem ez az elsődleges, meg hát nyilván az ország, hogy hova szeretnél menni, úgyhogy ezeket érdemes így átgondolni.
Szuper, nagyon szépen köszönjük, Ági. Szerintem, aki ettől nem kapott kedvet, az semmitől. És nagyon izgalmas lehetőségek, és még szeretném kiemelni, amit mondtál, hogy bátorságért is lehet imádkozni.
Úgyhogy
vágjatok bele, hogyha van kedvetek. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Ha tetszett, iratkozzatok fel, és támogassatok minket, hogy a jövőben is tudjunk hasonló beszélgetéseket készíteni. Találkozunk a következő adásban. Sziasztok!
Sziasztok!